Gábor kérésére, hogy tegye fel a kezét, aki ismeri Ipoly Arnoldot, vagy hallott róla, nem jelentkezett senki, így felhívtuk Katona Csaba történészt, hogy segítsen nekünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát valóban Ipoly Arnold is azok sorát gyarapítja, akinek a nevét meglehetősen méltatlanul elfelejtették, pedig egy tipikus 19. századi polihisztorról beszélünk. Ugye már többször szóba jött ez a polihisztorság, hogy a 19. században talán könnyebb volt művelni, de hát azért annyira nem volt könnyű, akkor se félreértés ne essék. És ha megnézzük Ipoly Arnoldnak az életét, akkor azt láthatjuk, hogy a 200 évvel ezelőtt született úriember, hiszen 1823. október 18-án látta meg a napvilágot Ipoly keszében. Hát egy olyan pályát futott be, ahol egyfelől egy mintaértékű katolikus egyházi pályát tudsz elmutatni, de másfelől pedig az élet több más területén is komoly eredmények vannak mögötte. Kezdjük mindjárt azzal, hogy a neve eredendően nem Ipoly volt, hanem Strummer. Ezt a Strummert magyarosította Ipolyra, figyelembe jövő a szülőhelyét nem nehéz kitalálni, hogy miért. Tehát Ipoly keszi, és így lett aztán belőle Ipoly Arnold. Ez a kiváló úriembert, a szülei, azok egy nemesi családból származott egyéb iránt, hát alapvetően arra szánták, hogy lehetőség szerint ő valami katonai pályán induljon el, de nagyon hamar az irodalom meg a vallásos érzület felé fordult az érdeklődése, és ebből következett aztán az, hogy a Korponai meg a Selmezbányai gimnázium után a Pozsonyi Papnevelő Intézetbe folytatta a tanulmányait, majd a Nagyszombatiban, a Bécsi Egyetemen pedig a nagyhírű Pázmáneumban, tehát ugye Pázmán Péter a katolikus megújulás alakja által alapított helyen, és aztán még az esztergomi szemináriumra is jár. Most ez önmagában még nem hozott volna egy tudósi pályát, de kezdjük mindjárt azzal, hogy a pályát nem zavarta meg az, ami viszont nagyon sok pályatársát, igen, 1848-49. Testvérei a forradalom oldalán harcolnak, a fiú testvérei vannak, lány testvérek is, ők még akkor meglehetősen fiatal életkorban vannak, ő maga nem, tehát aulikus császárhű, ez nem mentes a nemzeti érzülettől, de nem áll a forradalom oldalára, sőt 1849-ben nevezik ki először segédlelkésznek Zohoron, Pozsony megyében. És itt már néhány fontos dolgot érdemes róla megemlíteni. Először is valamilyen szinten tud szlovákul, és persze tud németül, Zohoron meglehetősen sok szlovák híve él, és jól lehet úgy, hogy a testvére segít neki fordítani, meg szótárt használ, de szlovákul prédikál, és szlovákul szól a betegeihez. És 1848-49-ben kevésbé ismert, és hogyha nem lett volna a forradalom és szabadságharc, akkor az lenne, de kolera járvány is van az országban. És ő például nem fél elmenni a kolerás betegekhez, a hívekhez, így gyóntatja őket, feladja az utolsó kenetet, igyekszik segít nyújtani nekik minden létező úton, módon és erővel. Ami azért mégiscsak tiszteletre méltó dolog, mert tudjuk, hogy a kolera az ugye, meglehetősen halálos betegség volt ebben az időben is, meg aztán későbbiekben is, hiszen messze nem ez volt sajnos utolsó kolera járvány. Ugyanakkor pedig egy 10 évet szolgál itt Pozsony mellett Zohoron, aztán Török Szent Miklóson lesz plébános, ott csak egy pár évet tölt, majd a Pesti Központi Papnevelő Intézet rektora, és a következő szakaszban pedig a Pesti Egyetem Hittudományi Karának igazgatója, aztán Egri kanonok, borsmonostori apát, majd besztetebányai püspök lesz, és elég hosszú ideig tölti itt az idejét. Illetve utolsó évében 1886-ban jut pályára csúcsára nagyváradi püspök, de hát februárban nevezik ki, és decemberben meghal. Tehát így ér véget a pálya. Ez tényleg egy mintaértékű katolikus egyházi pálya, akárhogy is nézzük, de nem emiatt emlékezünk meg róla elsődlegesen, hanem például azért, mert 1850-es években megírta a Magyar Mitológia című munkáját. Mi ennek a jelentősége? Katolikus pap létére rendkívüli módon érdekelte a magyar ősvallás, a népi babonák és a néphit. Lehetett volna egy fanatikus vallási megszállott, aki azt mondja, hogy el kell pusztítani minden ilyesmi pogány emléket, nem ezt tette. Egy időben még ifjú korában nevelősködött Mennyánszky Alajosnál, na most ez egy olyan főúr volt, aki maga is érdeklődött a ország történelme iránt, de beleértve a népregéket is. Erről egyebek mellett megjelent egy útleírás, és 1825-ben plusz ott volt a családi levéltár és irattár, és mindez kétféle irányba befolyásolta a fiatal Ipoly Arnold érdeklődését. Az egyik a néphit, tehát fogalmazunk úgy, hogy a regék, a mondák világa, a másik pedig a magyar középkor. Mindkettőt tekintve nagyon komoly eredményeket ért el. Viszont a néphit kutatásával viszonylag hamar felhagyott, az történt ugyanis, hogy 1854-ben, amikor megjelent ez a munkája, az meglehetősen élénk visszhangot váltott ki. Alapvetően pozitív képet hozott ez magával, de hát például a neves író Csengeri Antal az akadémiai székfoglalójában állt bele. konkrétan ebbe a munkába, és rótta föl valódi hibáit, egyebek mellett számon kérve rajta, hogy a hunszítja eredet nem jelenik meg elégségesen. Ebben is lehet gondolkodni.
Ja, hogy ez a hiba. Uh-huh, aha, oké. Okay.
Egyebek mellett ez felvetettő módszertan mindent, ez nagyon érdekes dolog, azért ritkán fordul elő, hogy egy akadémiai székfoglalóban valaki egy újonc munkájába beleáll. Hát itt ez megtörtént. Na most állítólag Ipoly ezen annyira elkeseredett, hogy a forrásai jelentős részét elégette. Ugyanakkor azonban a kötet kétségkívül megjelent, és minden hibája ellenére kicsit nehézkesen olvasható németes mondatok, stb. Ez a mai napi alapmunkának számít. Senki nem fogja ma úgy elővenni, hogy olvasunk egy kis Ipoyt, de egy filológus számára rendkívül érdekes lehet, és igen, tényleg alapmunkáról beszélünk. Viszont gyakorlatilag az Csengerinek sikerült elérnie, hogy innentől kezdve a néprajzzal ne foglalkozzunk. Helyette viszont egy teljesen más típusú érdeklődés került előtérbe, hát ez pedig nem más, mint a magyar középkor, meg a kora újkor. Ezt figyelembe
véve,
nem
olyan meglepő. Kolejtőleg jól jártunk ezzel, hogy ebben az irányba fordult, nem? Megköszönhetjük.
Én hajlamos vagyok azt mondani, ugyanis a következő helyzet, 1867-ben a monarchia megalakulásának évében létrejön a Magyar Történelmi Társulat, ennek első alelnökévé választják mindjárt Ipoly Arnoldot, majd, tehát másodalelnökévé, aztán első alelnökévé, majd pedig az elnöke lesz, tehát 1876-tól haláláig ő volt az elnök. Azt, hogy a Szent László és a Szent István Társulat elnöke, azt tekintsük természetesnek, de ne felejtsünk el olyan tevékenységet sem megemlíteni tőle, mint például a kokáért, és az egyik legfontosabb dolog, hogy kiutazik Konstantinápolyba. A mai Isztambulba, ugye. Miért megy ide? Azért megy ide, mert fölmerül az a lehetőség, hogy esetleg meg lehet találni azokat a korvinákat, amiket a törökök elhurcoltak Mátyás király palotájából. És Kubinyi Ferenc és Henselmann Imre társaságában elutazik Konstantinápolyba, ott szerencsére megkapják a megfelelő támogatást a magyar diplomáciai közektől, és erre mi történik? Bejutnak a kincstárkönyvtár termébe, és kihoznak nekik mindenféle európai kódexeket, és innentől kezdve idézem, mert ezt kigyűjtöttem. Csupán 6 kódex volt, mindannyian rögtön szemünkben ragyogott a kapcsolózó máncában a magyar és a hunyadi címer, biztosak voltunk, hogy feltaláltuk a Korvina sztambuli maradványait. És bizony-bizony tényleg sikerült megtalálni jó néhány Korvinát, és ennek aztán lett folytatása, mert később sikerült visszatérni, és akkor megint idézem a visszaemlékezéseit. Legnagyobb rész becses, régi, 14. és 15. századi latin, görög, sőt, kirill pergamen kézirati kódexek voltak, ezek közül nevezetesen 9 darab ismét Mátyás király kódexeinek jellegét, veres bársonykötést, ennek kapcsolatban is a képek festményeiben a magyar birodalom, valamint a hunyadiak címerét mutatta, sőt, egy kép Mátyás király alakját is felismerhetően mutatta. De semmi más nem csinált volna életébe. Ezeket leteszi az asztalra.
Már az is óriási teljesítmény, igen.
Már az is. Na, de azért csinált ő mást is. Tehát konkrétan múlt héten beszélgettünk Prosper Mériméről, aki ugye író létére meglehetősen komoly szerepet játszott abban, hogy a műemlékvédelem Franciaországban előtérbe került. Hát a magyarországi műemlékvédelemnek egyik legelső és legfontosabb személyisége, az már megint Ipoly Arnold, ugyanis ő az, aki rengeteg egyházi, illetve középkori emléket összeír, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy belekezd ebbe a tevékenységbe, erre felfigyelnek Bécsben, felfigyelnek aztán Budapesten is, gyakorlatilag a modern műemlékvédelem megteremtőjét tisztelhetjük a személyében. Ez alatt azt értem, hogy nem csak hogy gyakorlatban tevékenykedett ezen a téren, hanem ki is különféle ilyen tisztségekre, és ezeket tisztességgel el is látta. Tehát akkor van nekünk egy egyházi karrierünk, emellett van egy dugába dőlt, mondjuk úgy, hogy csonka néprajzos karrier, de van egy műemlékvédelmi karrierünk, és akkor van még egy történetkutatói karrierünk, megtetézve azzal, hogy megtalálja a Korvinák egy jelentős részét Isztambulba. Hát ezt az egészet összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy nem túlzás Ipoly Arnoldot egy nyitott, okos személyiségnek nevezni, és egy valódi polihisztornak. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy mindenki olvasson Ipoly Arnoldot, ugye mindenkit biztattam erre Mériménél, de az ő esetében könnyebb a dolog, mert kortárs magyar fordítást lehet olvasni. De azért ne felejtsük el ezt a nagyszerű embert, mert tényleg egy olyan teljesítmény van mögötte, amire azt gondolom, hogy az élete 63 éve során, amit ő teljesített, az több, mint példaértékű minden tekintetben. Ja, és nem árulok el nagy meglepetést, családja nem volt, mármint, hogy felesége meg gyermeké élévé, római katolikus pap, és akkor talán még egy apró adalék ehhez, itt említettem, hogy másodalelnöke, első alelnöke és elnöke volt a Magyar Történelmi Társulatnak, ez ugye Magyarország legrégebben működő egyik civil szervezete, jó magam 8 évig voltam a titkára, tehát nem vele egy időben ezt
Igen, kiszámoltuk gyorsan.
Jóval később is. Van egy csodálatosan aranyos idézet, ugye annyiszor szoktuk hallani, és már cáfoltuk többször, régen minden jobb volt, régen bezzeg az emberek. Na már most van egy kiváló történetíró, Márki Sándor, akinek a naplóit több kötetben megjelentették, meg még jön a folytatás is, Erdész Ádám kollégámnak a szerkesztésében, ő a Békés megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója, és ebben találtam egy csodálatos részletet, arra nézvést, hogy régen minden jobb volt, de idézem Márki Sándor naplóját. A történelmi társulatban nagy megszoncsolódással vettük tudomásul, hogy pénztárosunk Baltazár főbe lőtte magát, mivel 44 ezer forintnyi vagyonóból 20-21 ezer forintot elsikkasztott. Tali, az elnök kissé konszternálódott, de győzte szóval. Az önök Szilágyi lopva még szemeit is törölgette. Horváth Árpád, mikor a szemvizsgálók tájékozatlanságát emlegették, sápat volt, mint a halál. Azt azonban, hogy a választmány nem csak erkölcsi, hanem anyagi felelősséggel is tartozik, csupán Szélfarkas és Csontosi emlegette. Naív ember, borgott Szádeszki. Torra aztán néhányan, Szél, Szobor, Fehérpataki, Csontosi, elmentünk sörözni, mikor is összebrúderoztam Fehérpatakival. Hát kérem tisztelettel, régen minden jobb volt.
Nagyszerű.
Egyébként meg tényleg, mert akkor, ha valaki ilyet csinált, legalább főbe lőtte magát, azért mégiscsak volt morál a világon.
Igen, így van, ilyen szempontból biztosan. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Szép napot.
Bocsánat, az elnök Tali, ez nem a Tali Kálmán, ugye? Vagy ő volt? Igen, ez
a kiváló Tali Kálmán.
Tényleg?
Volt, ugyanis az a helyzet, ugye, hogy a magyar történelmi társulat általában a legkiválóbb magyar történészeket tömörítette és tömöríti. Uh-huh. Ez már akkor is így volt, csak hát szegényeim nem számítottak arra, hogy mondjuk középkori oklevelek megvitatása helyett egy sikkasztási ügybe kell állást foglalniuk. Igen. Esetleges anyagi felelősséggel.
Aha, oké. Okay. Na, nagyon szépen köszönjük, Csaba.
Szép napot neked, szia!
Viszont kívánjuk, szia!
Katara Csaba történésszel beszélgettünk. Hát már ez is egy sorozat, hogyha már a sorozatok napja van.
Igen.
Ugye, hogy kevésbé, vagy inkább elfeledett...
Méltatlanul elfeledett. Volt, és sok mindent letett az asztalra, igen.
Ipolyi Arnoldról beszélgettünk. 200 évvel ezelőtt született ő.